Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! Szeretem, amikor közszolgálatiak tudunk lenni, mert jönnek levelek, és én arra a legalkalmasabb szakértő megszólaltatásával próbálok közvetve válaszolni. A levél így hangzik, amely e-mailben jött az élőben@klubradio.hu-ra. 77 éves asszony vagyok, akinek 1976 óta van jogosítványa. A férjének talán egy-két évvel korábbi. Mindig egy autónk volt, amit felváltva vezettünk. 2023. februárjában a férjem meghalt, a hagyatéki tárgyalás után tavaly novemberben került a nevemre a közös autónk. Ezután kötöttem szerződést a biztosító RT-vel, nem mondom ki a nevét, meg gondolom egy kalap mindegyik, a kötelező biztosításra. A biztosítás összegét úgy számolták, mint a soha nem vezettem volna addig. Természetesen elfogadom, hogy az életkorom befolyásolja a biztosítás összegét, de mégis méltánytalannak tartom, hogy özvegy lévén kevesebb nyugdíjból majdnem dupláját fizetem a kötelező biztosításnak, mint a velem egyidősek, csak ők voltak olyan szerencsések, hogy az autó már régóta a nekbükön van. Kérem, szíveskedjenek megírni, hát most nem megírjuk, hanem így válaszolunk. Van-e lehetőségem a biztosítás összegének méltányosabb elbírálására? Köszönjük szépen a levelet, és köszöntöm a vonalban az autósok ügyvédjét, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnökét, dr. Kovács Kázmért. Szervusz, Kázmér!
Szervusz, üdvözöllek, és a hallgatókat is természetesen.
Tehát van-e lehetőség itt ezt egy kicsit mérsékelni?
Nagyon sajnálom, én attól tartok, hogy nem leszek nagyon népszerű a válaszsal, mert a hatályos jogszabályok alapján nem látok lehetőséget rá, ha mást nem veszünk figyelembe, legfeljebb az, hogy másik biztosítóhoz menni és kikeresni, hogy hol a legkedvezőbb a díj. De önmagában a leírt tényállás alapján arra hivatkozni, hogy gyakorlatilag folytatom az előző biztosítást változatlan feltételekkel, sajnos nem lehet. És ennek döntően az a magyarázata, hogy a köztudatban ugyan nem biztos, hogy ez egyértelműen, nyilvánvalóan mindenki előtt ismert, de különbséget kell tenni a házastársi közös vagyon, a közös tulajdon tekintetében, és a közös üzemeltetés, a gépkocsi közös üzemeltetése tekintetében, mert ilyen közös üzemeltetés olyan formában megvalósul, hogy a gépkocsinak közösen vagyunk, mint házastársak a tulajdonosai, azonban az üzemben tartó, az a házastársak közül csak egy személy lehet. Tehát a hatályos jog nem teszi lehetővé azt, hogy a férj és a feleség is üzemben tartó legyen. Most miután a gépjármű felelősségbiztosítási törvény egyértelműen az üzemben tartóhoz kapcsolja a biztosítás kötés feltételeit, az üzemben tartó lesz az a személy, akire nézve esetleg hivatkozási alapot teremt, hogy mióta van jogosítványa, hogy balesetmentes előéletű, tehát egy meghatározott személyhez kapcsolódik az a feltételrendszer, amit a köznyelvben is úgy ismerünk, hogy bónusz-málusz rendszer, kármentesség kedvezménye. A házastársak részére ez a kedvezmény nem terjeszthető ki.
Tehát magyarán, Kázmér, ugye itt az történik, hogy a levélírónk Judit most 0 kilométeresnek tűnik a biztosító előtt.
Az a két A, igen, igen. De hát ugye ez egy ilyen kétélű dolog, mert ezt visszafelé is lehet ezt a hivatkozást vizsgálni, hiszen visszafelé a biztosító oldaláról viszont felvethető esetleg az, hogy, és hát ezért is talán a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a házastársak közös üzemben tartónak minősüljenek, mert előfordulhat a most kárvallotja a levélíró ennek a helyzetnek, de a fordítottja is megtörténik, tehát hogy a gépkocsinak a tényleges üzemben tartója mellé kerül a házastársa, aki használni fogja a gépkocsit, de annak ellenére, hogy ő esetleg egy friss jogosítvánnyal rendelkezik, a házastársa révén, a közös tulajdonuk révén arra hivatkozással, hogy nem ő, hanem a házastársa az, aki a bónusz-málusz rendszer szerinti kedvezményekre jogosult, nem fog annyi biztosítási díjat fizetni.
És Kázmér, esetleg, mert itt a hölgy Judit használ egy olyan szót a levelének a végén, hogy esetleg méltányosabb elbírálásra. Tehát oké, ezt mondja a törvény, de lehet, hogy ad egy lehetőséget a biztosítónak arra, hogy azért méltányosabban elbírálja. Tehát mondjuk van-e értelme Juditnak bemenni a biztosítóhoz és beszélgetni, és akkor azt mondja, tehát hogy a biztosítónak van mozgástere esetleg abban, hogy akkor azt mondja, hogy akkor ha nem is visszaállítja.
Az adatot fog tenni a biztosító szerintem.
Nem értettem, mit mondtál?
Javaslatot fog tenni, hogy keresse meg, és mondok egy példát, ugye a biztosítás esetleg attól függően is változó díjszabás melletti lehet, hogy hányan vezethetik a gépkocsit. Hogyha számára nem fontos, hogy más is vezethesse a gépkocsit, akkor esetleg tehát olyan egyébként is a feltételekben meglevő lehetőségekre hivatkozhat arra, hogyha megköti nála a kaszkó biztosítást, megköti nála a lakásbiztosítást, akkor abban a másik biztosításban milyen többletkedvezményt fog nyújtani.
Értem. Tehát akkor mindenképpen érdemes elmenni a biztosítóhoz beszélgetni egy kicsit akkor.
Igen. Hát vagy egy biztosítás közvetítőn keresztül, vagy pedig közvetlenül megpróbálni, de a jogszabályi korlátokra tekintettel magában a gépjármű felelősségbiztosítás díjában nem gondolom az eredményt elérhetőnek, de kompenzálva más területen azt hiszem igen.
Jó, de amit a beszélgetés elején mondtál, nézzen körbe más biztosítóknál hátha.
Az pedig ábúvó, igen. Azt mindig is javasol.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm az érdeklődést.
Kovács Kázmért hallották, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnökét, az autósok ügyvédjét, és köszönjük szépen a választ is, meg a levelet is. Oké, van még levél a tarsolyomban, ezt most még ma megpróbáljuk feldolgozni, de pörgünk tovább, mert két nagy témánk van ma. Az egyik az utazás, azon belül a repülés témaköre, de egy kicsit ki is kacsintgatunk az egyik legnagyobb szállodafoglaló, vagy szállásfoglaló portálnak megváltozott a struktúrája picit. Mindig biztosra mehetünk, hogy az a legolcsóbb, nagyjából, de most ez megváltozott. És lesz vonatos témánk is, lehet hármat tippelni, mi lesz a téma. Három betű, MAV, azaz MÁV. MÁV, káosz, nem káosz, csak az újságok, azok a mocskos szemét újságírók hájpolják csak ezt a MÁV problémát. Szakértő meg megmondja, hogy hol az igazság ebben a témában. A vonalban pedig köszöntöm Fillér B. Gusztávot, az okosutas.hu gazdáját, íróját, apáját, anyját, mindenét. Szervusz!
Szervusz, szia! Én vagyok a MÁV téma is.
Tessék?
Én vagyok a Márté ma is.
De nem, az nem teljesen elgúj. Mernél vállalkozni?
Hát ugye, hát nagyon röviden szerintem igen.
Na, akkor tessék.
Igen, hát lassú lezüllesztés, évtizedes fejlesztések, megfelelő pénzmennyiségek, nem oda csoportosítása, folyamatosan egyre nagyobb üzemzavar, egyre több, aztán ezek, ha véletlenszerűen sűrűsödnek, akkor nyilván, és egy nagyobb sajtónyilvánosság, az embereket egyre jobban érdekli, átlépett egy küszöböt, az embereket érdekli, olvassák, ezért ugye az online sajtó rácuppan, a legkisebb üzemzavar is, ami mondjuk 2 éve abszolút nem volt hír, ott volt a MÁV oldalán, de senki nem foglalkozott, hogy egy-egy lerobbant vonattal, és minden ilyenből hír van, ebből egyre több van, egy gyakrabban fordul elő, mert hogy nem fordítottak elég pénzt arra, hogy fönntartsák, illetve hogy legalább a szinten tartás meglegyen, úgyhogy nagyjából
rész. Igen, de Magyar Zoli, aki ennek a témának a szakértője a műsorunkban, ő azt szokta mondani, hogy ez döntés kérdése, tehát hogy minek adnak prioritást. És egyébként nagyon érdekes ez a párhuzam, hogy most egy kicsit itt a repülésről is beszélünk, mert pont a Vizer mondott valamit ilyen a hetekben, hogy, hogy persze, hát hogyha valami történik velük, akkor azonnal mindenki, minden sajtótermék őrülten támadja őket, miközben a különböző leálló vonatokról azért nem szól a hír minden nap. Most igen, egyébként hozzá kell tenni.
Ez furcsa volt egyébként. Valóban, én azt tökre megértem, hogy őket meg az zavarja, mert mint a Vizert, hogy általában az okok felderítése nélkül megszületnek a cikkek, ezt is szeretik, az emberek olvassák, de ugye itt az érdekes, hogy sokkal több fennakadás van, mint ami bekerül a hírekbe, ez nagyjából ez tök random, ha éppen ül rajta egy utas, aki meg van újságíró ismerőse, vagy egész egyszerűen beküldi, akkor az ügyeletesek már cuppannak is rá, és a Vizer már megint otthagyta, de tetszőleges légitársaság, leállt, otthagyta, copy-paste, utas elmondja, tóba mondja, újságíró fölrakja, küld egy e-mailt a sajtóosztálynak, hogy kommentálja, aztán vagy nem jön válasz, a cikk már ott van, és pörög az embereknek, olvassák és szörnyűködnek.
Tehát az éppen, és az utaznak azzal a légitársaság a legközelebb is.
Hogy ül-e rajta ismerős, vagy aki éppen ott van a gépen. De hát ezek az adatok mindig is voltak, és mondjuk a repülés azért kicsit más, mert ott a tendencia az nem volt romló, az ilyen hullámzó volt, erről beszéltünk, tudod, hogy volt a nagyon durva Covid kilábalás utáni év, amikor istentelenül elszálltak a fennakadások, a problémák, káosz lett, mert olyan hirtelen jött vissza a világ a járványból, amire nem számítottak, és munkaerőhiány volt, és igen, nagyon durva volt. A következő év javult, és akkor idejében megint egy hullámvölgy volt, tehát ez egy egyszerű statisztika, sokkal több fennakadás volt, sokkal kevésbé a légitársaságok hibájából egyébként, elsősorban a légirányítás, és ugye ez tényleg nagy teret kapott. Szóval érdekes, hogyha pont most, amikor a MÁV is egyre többek, sőt egyre gyakrabban benne van mindenre, tehát már újságírók rá vannak állítva, hogy nézzék a MÁV Inform oldalát, és ha már valahol kimarad egy vonat, akkor abból már külön cikkek készülnek. Tehát most tényleg ennyire fölkapta a sajtó. Tehát ebben is van igazság, meg abban is, hogy nagyon ritkán derül ki ezekből a cikkekből, hogy egy légitársaság fennakadása, törlése, bármi káosz esetén az miért következett be. Ez szerintem ez tök jogos, ha egy légitársaság ezt próbálja elmagyarázni. Hát ebből nyilván a sajtóban azért annyi jelent meg, hogy kiemelték ezt a MÁV-os, ami talán éppen nem volt szerencsés, de a MÁV-os összehasonlítás, hogy bezzeg a MÁV-ról kevesebbet írnak, mert most éppen a MÁV-ról is nagyon-nagyon sokat írnak.
Igen. Még egy fakultatív kérdést, aztán rápördülünk a fő témára.
Fakultatív?
Hát, hogy mitől függ az? Ezt a napokban kezdtem el gondolkodni, talán láttam is egy hírt arról, hogy most ez is ez a világ legjobb légitársasága. Nyilván van a világ legjobb városa, tehát ezek ilyen szubjektív listák szoktak lenni, de egy légitársaságnál el tudom képzelni, hogy egy kicsit konkrétabb checklist alapján megy egy ilyenfajta döntés vagy elemzés. Hogy mitől lesz egy légitársaság jobb vagy rosszabb?
Hát én tettem kísérletet arra, hogy engem még érdekel ennek a háttér, hogy mi alapján, tehát a kritérium rendszer alatt ezek a díjat.
És bocsánat, általában az Emirates szokta nyerni, meg a Turkish Airlines, ezek szokták nyerni. Vagy
igen, ilyen. Általában van, amikor az iparági szavazatok, van néhány tényszerű adat, amit konkrétan tudunk, hogy mennyi késés van, mennyi járat kimaradás van, ezek, hogy akkor mit tudom én, a üléstávolság, láptér, centiméterben, tehát vannak ilyen ilyen tényszerű adatok, ami alapján össze lehet hasonlítani, de azért a legtöbb az utas megkérdezésen alapul. Van amelyiken kis minta, van amelyiken nagy minta, és akkor vannak még a zöldülős díjak, ott tényleg a kibocsátási adatok alapján próbálják oda. Tehát nagyon sokféle díj van, de azért elég egy irányba mutat. Szóval egy olyan légitársaságnak, ahol igazából, hát hogy is mondjam, nem egészen teljesen piaci körülmények között működik, másokkal ellentétben az olajár nem okoz neki problémát.
Egy részre gondolsz például pont?
Hát igen, igen, a öbölmenti légitársaság
az
egyeti előnyben vannak, hogy mondjuk egészen jó áron is tudjanak magas szintű szolgáltatást nyújtani, ugye ezt érdemes hozzátenni. Egyébként ez semmit nem volna annak az értékéből, hogy az tényleg fantasztikus, amit ők nyújtanak, hogy a többiekkel összevetve, illetve nincs akkora nagy különbség, de azért pont akkor, hogy ez érthető módon jön ki általában az összes ilyen szavazós felmérésben, meg díjban.
Tehát nem egy Trabant BMW különbség azért, nem?
Nem, azért annyi persze nincsen.
Uh-huh. Jó. De te például utasként, amikor azt mondtad, hogy ez volt életem legjobb utazása, az minek volt köszönhető?
Hát a semmiképpen
kivel utaztál, azt számítsuk le, jó? Tehát, hogy...
Nem annak, hogy mekkora helyen volt a repülőn. Uh-huh. Egyébként szoktam ilyen kérdést kapni, hogy mi az a, ami a legjobb volt, vagy legemlékezetesebb, legcsodálatosabb, vagy ami, ez a legjobb, hogy ez a, egyszer az életben mindenképp. Hát, ha ilyen van, akkor az pont nem, az egy hajózás, kedvel, de az a norvég parti hajójárat, ami 12 nap alatt a norvég partok mentén Bergenben fölmegy északra, Lofoten-szigetek,
sarkifény volt?
Északi fokot megkerülve, Kirkenes és vissza. Az a régi postahajójárat, ami annyira gyönyörű, leírhatatlan szépségi tájakon vezet, hogy turistajárat lett belőle. Régen még ugye hivatásforgalom, áruszállítás volt, amikor még nem voltak utat, nem volt annyi alagút, hogy a partmeri települések között menjen. Turista látványosság lett belőle. És egyébként pont nemrég néztem, egész jó tett neki, hogy most már két cég szolgálhat azon az útvonalon, van verseny, és lejjebb estek az árak. Amúgy nyilván nagyon drága, de nem olyan vészes, úgyhogy most szerintem az egy csoda. Tehát ha valahova egyszer, akkor én ezt javasolnám. Főleg, aki tényleg a természeti szépségekre vágyik, leírhatatlan, gyönyörű, óriási élmény.
Kutyával is szoktál utazni egyébként?
Nem, szerencsére nem engedik fel a gépre.
Igen, de szerepelni szeret, azt halljuk akkor.
Igen, és most nem tudom, mi a problémája, amikor csak itt ülök és telefonálok, de na mindegy, majd próbálok intézkedni.
És el tudtam képzelni, hogy ott próbáltad lábbal igazgatni a kutyát, hogy maradj csöndbe. Oké.
Okay. Úgy tűnik, egy szúrós nézés elég volt most, hogy
eltávolom. Ez egész jó. Oké. Okay. Sarkifényt láttál?
Igen, és hogy ezeknél, ugye, hát... Ez a norvég út, egy legnagyobb dilemma az, hogy az ember mikor menjen, tehát szerintem pont az ősz és a tavasz a legjobb, amikor még, de már van sarkifény. Hogyha valaki meg tudja csinálni a teljes utat oda-vissza, akkor pont úgy van a menetrend, hogy ami az egyik irányba világosban van, az másik irányba sötétben, tehát a sarkifény nézés is, meg gyakorlatilag az egész útvonalat látja. Itt tényleg úgy lehet elképzelni, és nem viccelek, hogy kötögető nyugdíjas nénik ülnek a panorámadakok előtt, és nézik a tájat, és béke is nyitva van. Tehát ez messze nem a nyaralóhajóknak a nyüzsgése a nagy óceánjáróké, úgyhogy egészen kölgesen. És lehet kis szakaszokra is menni egyébként, tehát az egészen megfizethető. Úgyhogy, és mondom, mióta ketten vannak, azóta két cég üzemelteti, azóta tényleg még megfizethetőbb is lesz.
Épp azon gondolkodtam, hogy a Pető Attila Kressz professzor, a Magyar Itt Zoli, meg a Filér B. Gusztáv olyan, akikkel igazából hátradőlök, és nagyjából kérdezni se kell. Tehát épp arra gondoltam, hogy mi 13 perc után akkor pördüljünk rá a témára, amit föl is vezettem a beszélgetést megelőzve, hogy az egyik legnagyobb szállásfoglaló portál, neve booking.com, ezt az okos utason olvastam, megváltoztatta a struktúrát kényszerből, az ilyen foglalási struktúráját. Tulajdonképpen a booking.com korábban az egyik legolcsóbb volt, tehát majdnem biztosak lehetünk abban, jó, hát mondjuk pont Indiában velem történt az, hogy a búcsúzáskor odaszólt a szállodaigazgató, hogy legközelebb ne booking.com-ozzunk, hanem közvetlenül keressük őt, és akkor 20-30%-kal olcsóbb. De ez India. Tehát visszatérve, azért nagyjából biztosak lehetünk, hogy ott legolcsóbbak a szállások, Most ez megváltozott. Mi történt?
Nem feltétlen, de nem volt nagy különbség. A lényeg az, hogy most az Unió beleállt ebbe a dologba. Emlékeztetünk, az Unió elég sok ilyen fogyasztók érdekében hozott döntéssel már kitűnt, ha úgy veszük. Annak idején a papadosok játékát, ugye a reptér illetékekkel, stb. Na hát. Most nem marad. Szóval a reptérilletékekkel is ők szüntették be, autóbérlésnél is fontos változás volt, hogy a játékot a biztosításokkal, a kiegészítő biztosításokkal azt megszüntették, tehát már foglalható, meg kell mutatniuk, hogy mennyi a biztosítás a nagy cégekre vonatkozóan, és átláthatóbb lett az autóbérléseknél is a rendszeren, helyben derül ki, hogyha nem akarom itt árultatni hatalmas összeget a számlán, és kiegészítő biztosítást kell kötnöm, akkor az irgalmatlan összegbe került, tehát ez is átláthatóbb lett, uniós nyomás, hogy
azt mondjam. De bocsánat, ezeket pont az ellenébe hat egy kicsit, hiszen hát ha valami a legolcsóbb, és ezt biztosan tudjuk, akkor azért az a fogyasztónak jó.
Igen.
Tehát de ez pont inkább az ellenébe hat, mert az aki, oké, hogy átláthatóbb, meg stb. Az jó a fogyasztóknak végső soron, de ez meg pont nem biztos, hogy annyira jó.
Pozitív példán soroltam, hogy itt a fogyasztó mindegyiknél jól járt. A Bookingnál az a helyzet, hogy most betiltották azt a praktikáját, hogy olyan szerződéseket köt a szállásokkal, akiket közvetít, hogy azok nem adhatják olcsóbban a saját oldalukon se, meg más oldalakon se, mint amennyiért náluk foglalható. A Booking hát 10-20% között van nagyjából, egyre hát sokan, főleg a kisebb egyedüli szállások, tehát nem nagyobb partnerek, újonnan érkezők azért akár 20%-ot is fizethetnek a Bookingnek a közvetítés után, és azért mindenkinek az az érdeke, mert a szállásoknak is az lenne az érdeke, hogy ők a saját csatornáikat használják, ahol mondjuk olcsóbban tudnák adni a szállást, a Booking meg ez ellen föllépett, és akkor ez szünteti most be, uniós határozat, döntés, amely éppen a tegnapi napon lépett életbe, tehát biztos, hogy nagyobb lesz a különbség, nagyobb játéktér lesz a szállásoknak arra, hogy a közvetítőtől elszakadva a saját oldalán, vagy más felületeken, vagy alapanyagba árat kínáljon, vagy pedig plusz kedvezményeket építsen bele. Nem unió, de mondjuk Törökországban többször is bele szaladtam, hogy nem közvetítőn keresztül érkezik az ember, akkor mondjuk egy ingyen reptéri transfer benne valami, egy tök értékes valami, amit hozzáadnak, és de ez csak azoknak él, aki mondjuk tényleg a saját oldalra, illetve közvetlenül érdeklődve foglal. Ha szerintem ebből azért valamekkora átcsökkenés lesz, a tanulság lényegében az érdemes mindig megnézni, ha akárhol találunk, akár aggregátor oldalon, akár a Bookingon keresztül, akár az Airbnb-n, akkor mert most már az Airbnb sem csak lakások, meg apartmanok, hanem ott is vannak a szállodák.
Igen, miközben a Booking pedig megnyitotta a lakások felé.
Így van, most már egy csomó mind a kettőn ott van, tehát rendszeresen, és az érdekes egyébként, hogy és ezért az aggregátorokat is érdemes használni, mert most például egy 20% különbséget találtunk ugyanarra az apartmanra, Booking és Airbnb között, és ugye azoknál nyilván az elérhetőséget egy apartmannál nem könnyű megtalálni, de egy szállodának a saját elérhetőségeit azt a fogyasztó könnyen fölleli, ahhoz nem kell mondjuk, hogy apartmannál ez nyilván bonyolultabb a szállásadót, lényegében csak a közvetítőt kikerülve nem lehet, de ezen tényleg valószínűleg lehet spórolni, úgyhogy ez mindenképpen egy jó változás a fogyasztó az utazó szempontjában.
Közben Dóra írja a Viberen, hogy nekünk magyar szállásadó is mondta már ezt, amikor a fizetéssel is gond volt a Bookingnál. Tehát gondolom azt, hogy amit én mondtam, hogy náluk, hogyha közvetlenül mennek, akkor olcsóbb, de akkor ez most már így hivatalosan is megtörténhet.
Azt mindenki mondja, mert ha egyszer megvan a kapcsolat, egyszer megvan a cím, és visszajáró vendég jönne, akkor azt rendszeresen mondja külföldi is, magyar is, hogy legközelebb direkt, de telefonon, és akkor a Booking nyilván nem is tud róla, meg a közvetítőről. Tehát egyszer megvolt a közvetítés, és akkor ajánlal a karacsonyabb áratot, ez megvolt és meg is lesz. Csak mondom, most hivatalossá vált, hogy ami fönn van a Bookingon, az megteheti. Akár úgy is, hogy nem onnan érkezik, tehát a Bookinget nem tilthatja meg a szállásadóknak, hogy olcsóban adják. Tehát nem kell stiklikkel elkövetni, hanem ez teljesen legális, sőt ez így szabály, tehát a Booking nem kötheti magához az árazást, hogy nála, remélt olcsóban is senki másnak, mint amit nála feltüntetne.
Lehet, hogy azt kell csinálni, hogy egyszer elviszed a kutyát magaddal, mert lehet, hogy azért így most te utazásról beszélsz a rádióban, és féltékeny, nem lehet?
Hát lehet, meg az a baj, hogy ilyenkor én elkezdek észrevétlenül is gesztikulálni, és a pillanatban nem veszem észre a kézmordulataimra, és akkor azt hiszi, hogy valamit tőle szeretnék. Vagy hogy hozzábeszélek, nem tudom, mert amúgy egyedül lennénk.
A másik az, amiről szeretnék veled gyorsan beszélni még, hogy a Wizzair szigorított a csomagfeladási szabályokon, vagy a csomagfeladás az maradt, és az ellenőrzés szigorodott. Melyik az igaz ezek közül?
Az ellenőrzés szigorodott.
De ez csak Budapesten, vagy úgy globál?
Ezt a teljes hálózatra mondták, illetve a legutolsó befektetői prezentációjukban írták a befektetők számára. De tél van, elég sok minden sújtotta a vizet, az árfolyama is a mélyben van, szóval küzdenek erősen, és akkor ilyenkor pozitív üzeneteket küldenek a befektetőknek, nyilván ötletelnek, hogy mivel lehetne bevételt nevelni, és rájöttek, hogy úgy vették észre, hogy viszonylag kevés folyik be a büntetésekből, amit azok fizetnek, akik túlméretes csomagokkal érkeznek, és akkor ezt bejelentették, hogy mostantól jobban fogják vizsgálni, és ebből bevétel növekedés várható. Hát ugye utasnak ebből, és ezen a bizonyos sajtóbeszélgetés, sajtó háttérbeszélgetésen, amire már utaltál, ahol a vonatos összehasonlítás is szóba került, meg azt írták meg a lapok, ott ezt meg is erősítették, igen, hogy jobban odafigyelnek. Szóval nem kell semmit csinálni, aki eddig betartotta a szabályokat, mérethatárokat, az őt nem érinti. Azokat érintheti, akik egy kicsit vették lazára, egy picivel nagyobb, és eddig nem érdekelte őket általában egy picivel nagyobb.
De akár egy kiló plusz is most már akkor térdelővéssel jár?
Hát komoly, de most nem tudom pontosan, hogy ez most 60-70 vagy most éppen 80 euró, vagy mennyi a büntetés, de elég vaskos összeg tud lenni. Ugye ingyenes kézipodgyász csak az, ami beszél az ürés alá, hogyha már nagyobb gurulózt akarunk fölvinni, akkor az priority boarding elsőbségi beszállás vételével lehetséges. Ami legtöbben meg szoktak bukni, az, hogy az a nagyon kicsi az ingyenes, az a kicsi rekeszbe nem fér bele, tehát akkor annál kell nagyon figyelni, de szokták a nagy gurulósokat, és annál egyszer fizetős volt, de annak is van egy ilyen nagyobb mérőkéje, hogyha azok nem stimmelnek bele. Ugye jó pár évvel ezelőtt volt egy nagyon-nagyon szigorú időszak, amikor minden centéért lényegében büntettek, hát Ferihegyen is egy külön ilyen mérőállomás, mindenkinek át kellett menni, ahol semmi máshol nem szólt, csak a csomagvizsgálatról, ahol egy komplet stáb méricskélte, és tényleg milliméterekért is ment a büntetés. A Covid-ban ennek vége lett, mert akkor a személyzetnek más dolga volt, már akinek megmaradt, akkor a különféle oltási papírokat, plusz adminisztrációs dolgokat kellett ellenőrizni, és utána viszont nem tért vissza, illetve a láthatólag nagy, biztos nem tért be, azokat lemérték, büntették, de nem volt erre plusz ember. Lehet, hogy akkor úgy voltak vele, hogy annyi talán nem jön be belőle. Most ez, ha nem is az a nagyon durva szőrözés, de a szigorú vizsgálat az, ami biztos, hogy visszaáll. Ott a mérethatár, meg kell neki felelni végül is. Ilyen egyszerű, a szokásos trükkök megvannak, tehát ha a táska nyomható, a kemény fedelőekre kimondottan jobban odafigyelnek, az, ha kicsivel nagyobb, akkor nem tudsz vele mit csinálni, hátizsák az ilyenkor segít, kiveszel belőle valamit, nagy zseb, fölveszel egy ruhát, sokszor segít, ha csak egy picivel nagyobb, hát ezek nyilván működnek, de ezeket szerintem nem is fogják vegzálni, vagy ezzel foglalkozni. Lényeg az, hogy nagyobb odafigyelés lesz erre, mert cégen belül kiadták, hogy több bevétel kell a büntetésekből.
Most emlékszel te is arra az adásra, amikor itt bent voltál a stúdióban, amikor azt próbáltuk megállapítani, hogy mennyire vagyok loser, amikor Nepálból tértünk haza, odafelé benne volt, hárman mentünk, háromszor 20 kiló, feladható csomag, visszafelé meg ugyanazon a jegyen nem volt semmi.
Igen, akkor
volt az, hogy gyakorlatilag úgy néztünk ki, mint egy elcseszett madár ijesztő, tehát hogy akkor itt mindent megpróbáltunk fölvenni, hogy aztán valahogy így fölcsúsztunk ott a gépre, mert valahogy ott Katmanduban annyira nem figyelték aztán már szigorúan a dolgokat, illetve nagyon kedvesen, mikor meglátott ugyanaz a hölgy, aki a csomagfelvételt is intézte, ő aztán lesétált a kapuhoz, amikor mentünk ki a géphez, és ilyen meglátott minket, hogy így két hátizsákkal, meg minden, és így ilyen kicsit is régen balra így elfordult, hogy ő ezzel nem akar foglalkozni, tehát menjünk inkább. Aha. Aztán azon aggódtunk, mert annak a légitársaságnak Dubaj volt a honi reptere, hogy ott esetleg szigorúbban veszik, mert kifelé menet a fiamnak külön ellenőrizték a csomagját. És az is vímel, vagy emlékszem így a illetve visszhangzik az agyamban, hogy te ezt mondtad, hogy Budapest a Wizz Air szempontjából extra szigorú, mert itt van személyzet. Lehet, hogy egy olyan reptér, ahol nincs külön Wizz Air személyzet, ők tojnak rá, vagy nem annyira szigorúak. Ez várható igen. Most is, a továbbiakban is? Tehát, hogy Budapesten igen, az induláskor...
Volt, a bázisok, ahol több gépük van, meg gyakran indul, és a személyzet csak Wizz Air gépeket szolgál ki, akkor ők szigorúbbak, mintha olyan reptereken, ahova érkeznek a gépek, de nincs bázis, és ott nyilván szerződéses partnerek végzik az utaskiszolgálást, beszállítást. Nekik is elvileg feladatuk a csomagok vizsgálata, de 62 ember, és mondjuk a nagy gépeken most már 230 utas kell beszállítani, és ketten vannak rá, és szigorú idő korlát is van, mennyi alatt kell ezt nekik megoldaniuk, akkor nem feltétlenül van rá itt. Nem tudom, nyilván nincs belső info, hogy akkor többet alokálnak ilyen helyeken, vagyis, de az valószínűsítjük, hogy azért ezt már szervezésileg is a bázisokon egyszerűbb megoldani, hogy nagyobb legyen a szigor, igen.
Amit láttam még az okosutas.hu oldalatokon, hogy vannak most olcsó jegyek. Tehát, igen, hogy... Ugye most nem, vagy volt egy időszak, amikor mondhatod, hogy nincs. De most akkor ezek szerint van megint, ugye?
Igen, most eljött a téli időszak, amikor hirtelen szépen leestek alapárra, lényegében majdnem az összes úton. Az alapár ez változó lett, a vízzel csinálja egyébként érdekesen, néha nem is logikus, hogy mit tudom én, amikor a hónapnak az összes járata ugyanaz áron van, de mégsem viszik lejjebb, akkor se, hogyha ezen nem tudják tölteni, mit tudom én, Isztambulban nem megy le 30, vagy azt hiszem 35 euró alá. Nyilván a Kanári-szigeteknél, meg Dubajnál ott értem a 50-60-at is, de néhol furcsa, de 10 eurós jegyek is megjelentek. A Ryanairnél ugyanez inkább most nagyon kevés 17 eurós, de van egy 20-as kategória, 22-es, úgyhogy ezek az alapárakra nagyon sok útvonal, nagyon sok jegy leárazódott. Szép lassan először csak január, utána a február, és most már a március is tele van, tehát nagyjából március végig, csak a látványos az ugrás április 1-től minden sokkal drágább, ahhoz a hónaphoz még nem nyúltak hozzá, tehát ott még próbálkoznak. De biztos, hogy nem március 31-e és április 1-e között növekszik meg a utazási igény a háromszorosára, hogy az indokolható legyen, ami most így a árakat nézve látszik a rendszerekben. Úgyhogy nagyjából a következő hónapokra tényleg bátran tervezünk, ami a új útvonal, amit nem tudnak tölteni, mit tudom én, Genova, amit most indult és kevesen ismerik, Malpensára sokkal repülnek, Milánóba, de az újak ilyenkor mindig érdekesek. Az is érdekes egyébként, hogy a Kanári-szigetek, ami tényleg nagyon népszerű, ott Gran Canaria kapott most plusz kapacitást, azzal a vízzel is beállt a Ryanair mellé, és az is 35 euró környékére leszokott esni, de csak elég látszmenyű, tehát nem árazzák le az egész évet illetően. Hát, bocsánatot kérek, az a helyzet, hogy most már nagyon, nagyon nedves a kezem, mert itt a kutyának a simogatásával próbálom a problémát megoldani. Egy pillanatra elengedtem, és akkor rögtön jelzett, de akkor most ismét akkor hagyom a nyalogatást. Na, a lényeg az, hogy...
De hangodon nem hallatszik, hogy gyakorlatilag derékszögben beszélsz akkor.
Megy, de az áruk.
És még egy fontos, hogy a Ryanair viszont durván emelt. Milyen szegmensben?
Hát a Ryanair ugye próbál emelni, ez sosem kijelenthető így, hogy ő emel, hanem a hozzáigazítja a kereslethez. Tehát az árazás az úgy működik ezeknél a cégeknél, hogy a gépet meg kell tölteni. A gép tele lesz. Mindegy milyen áron, a gép tele lesz. Ha nincs tele a gép, az már nagyon nagy baj. Az útvonal már nagyjából veszélyben is van. A kérdés csak az, hogy milyen áron tudják telepakolni a gépet. Ugye ezt jó áron, vagy le kell vinni nagyon olcsó minimál árakra, hogy meg tudják tölteni a gépet. Tehát ha a Ryanair emel, akkor az azt jelenti, hogy tudott emelni, mert volt kereslet, tehát hogy emelt áron is meg tudta tölteni a gépet. De a modell lényeg az, hogy a gép tele legyen, mert ha tele van, akkor tud mindenféle egyebet rásózni az utasra, bevételeknek most már a több mint a fele a kiegészítőkből jön, tehát azt nem tehetik meg, hogy üresülések menjenek, ezért is foglalják túl a gépeket rendszeresen. Sokan mindig van, aki nem megy el, ezért ez ritkán látszik, de ha igen, akkor ilyenkor néhányan lemaradnak, ugye ez a megfagadott beszállás. Most már a Ryanair Hát, a Ryanair is gondban volt, mert a korábbi vállalkozáshoz képest vissza kellett fogni ezt idén többször is, tehát nem tudott olyan ütemben árat emelni, mint ahogy ő azt gondolta, hogy fog. Ezért is esett le a részvényár folyama elég markánsan, nagyjából májustól őszig. És az utolsó két ilyen update-ben mondták azt, hogy erős a kereslet, a korábbi nagyon negatív előrezés képest fognak tudni magasabb árakat elérni, de hát ez igazából az egyén szintjén nem látszik. Tehát a Pestről is az a rengeteg célállomás, ami itt megvan nekünk, tényleg nagyon olcsók. Ami novemberben sem ment le, mit tudom én, Paphos, Cipruson, most már tele van 22 eurós jegyekkel nagyjából február végéig, és oda azért tényleg el lehet menni melegedni, az már nagyon kellemes éghajlat, tehát ha így van, nyilván nem 25 fok, meg nem Dubaj, vagy nem a szaudi magasság, de télen kikapcsolódni és kellemes időben napsütésbe elmenni, oda teljesen megfelelő. Úgyhogy mindenhova nagyon kedvező árak vannak, ez most látszik. Ez a szokásos téli, nem látszik nagy változás az elmúlt télképes. A kérdés az, hogy vissza tudnak-e jönni. A nyár nagyon magas volt, nyáron óriási utazási igény volt, és utána ugye májusban kezdték érzékelni, hogy az ősz az már necces, és azóta most viszont küzdés van. Ami miatt benézték, az az, hogy géphiány van, kevesebb gépet szállítanak a gyárok, mint tudnak, ezért gondolták azt a légitársaságot, hogy majd akkor jól ára tudnak emelni. Most annak ellenére nem tudtak, mert a kereslet azért kisebb lett, mint amivel ők terveztek, úgyhogy most ezért is ilyen nyomott az árazás. De az utasnak ez jó.
Köszönöm szépen.
Most jönnek a Black Friday akciók.
Hoppá, akkor arra is érdemes figyelni, ugye?
Hát igen, azért...
Bocsánat, bemegyek egy elektronikai áruházba, sokszor koppanok, hogy ez nem is olcsóbb, sőt.
Na azért nagyon érdekes, mert rendszeresen úgy van, hogy erre annyira rákészül már mindenki, meg annyira tudja, hogy ez lesz, és a légitársaságok is azt kommunikálják, hogy ez a legjobb, ez aztán már fantasztikus, és ennél olcsóban. De nem így van. Tehát ha az ember nem kapja el az elejét, amikor éppen lehoznak valami árat, vagy a második jegy, vagy a harmadik jegy ingyen van, vagy a második féláron, vagy ilyeneket szoktak a Ryanair is nagyjából minden évben, de ha mondjuk az ember kicsit tököl, vagy éppen nincs ott, akkor erre olyan sokan rácuppannak, hogy az alapár elindul fölfele. Tehát ilyenkor azért már rendszeresen az első nap második felétől, vagy a második napon ugyanaz a jegy, egy adott jegy, az jóval drágább lesz, mint az akció előtt, amikor indítunk. Hát itt az akcióban valami lejöhet belőle, nem is mindegyiket viszik le, sőt a kisebb részét viszik le, de mondjuk van egy 20%-os akció, teszem azt a Wizzernél, akik ezzel rendszeresen játszanak, az még mezei napokon is Black Friday-tól függetlenül is az van, hogy nagyon megpromózzák, mindenki rácuppan, van egy, mit tudom én, 10.000 forintos jegy, hú, akkor az emegy mondjuk 9-re, és akkor, mert hogy az első X összegre nem érvényes az akció az első 9 euróra, csak az adon felülire, és akkor megvetted volna 10.000-en, de aznap délután már a 9.000-ről tölhatják az árat 20-ra, és akkor meg rosszabbul jártál. Tehát ezekre érdemes figyelni, akár minden nap, akkor, ha valaki tényleg ezzel akar élni, akkor ránézni, mert persze nem derül ki feltétlenül, ha két nap a később mész rá, és ha kedvezőnek érzed az árat, akkor vedd meg, és elégedett leszel, és észre se fogod venni, hogy mondjuk két nap a korábban Black Friday-tól függetlenül olcsóban vettél volna.
Köszönöm szépen!
Oké, nincs mit.
Kutyának jutifali, meg neked is egyébként, mert nagyon szépen
mutatod a dolgokat. Igen.
Fillér B. Gusztávot hallottak az okosutas.hu gazdáját, és akkor következik a már beharaggozott MÁV probléma, MÁV káosz a vonalban, Magyarit Zoltán, a regionalbán.hu szerkesztője. Szervusz, Zoli!
Szervusz, Laci, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Köszi a felkonfot, mindig káoszról beszélgetsz velem, úgyhogy...
Igen, ne haragudj, de volt, amikor azért jó dolgokról is beszéltünk.
Nem, csak viccelek.
Igen. Hát most nem tehetünk róla, de most tényleg... Akkor tisztázzuk ezt a dolgot, így is harangoztam be még a műsor első részében a beszélgetést veled, hogy tényleg ekkora a káosz, vagy csak a mocskos szemét sajtó hype-olja ezt a dolgot, tehát fújja fel, mert most van hírértéke ennek a dolognak. Tehát hopp, görbén áll egy fűszálos sínek között, jaj, de csúnya, undorító, már menjen a francba.
Hát igen, is, tehát egyrészt ugye a mocskos szemét újságírók, tehát a magunk fajta nyilván szeretjük a kattintást, és nyilván, hogyha most ez a forró téma a placon, akkor nyilván erre próbál mindenki ráhajtani, tehát a MÁV az most hozza a kattintást. Ez az egyik oldala, a másik oldala meg az, hogy nem véletlen, hogy ez a forró téma, meg hogy a MÁV hozza a kattintást, mert egyébként tényleg van baj, de ugye erről beszéltünk, akik hallgatnak minket itt, és hallottak már engem beszélni, azok talán tudják a mantrát, hogy ezek hosszú távú dolgok, ezek nem tegnap kezdődtek, és nem holnap fognak megoldódni.
Tehát tényleg jobban rogyadozik a szerkezet, mint fél évvel ezelőtt?
Jobban rogyadozik, mert ugye haladunk előre, talán pont a legutóbbi bejelentkezésben járművek.
De akkor előre haladunk.
Akkor, igen, akkor volt egy ilyen megnyilvánulásom, hogy tulajdonképpen az elmúlt egy évben csak annyi történt, hogy minden egy évvel öregebb lett. Na most ezt ugyanezt lefordítjuk ma a pályára. Tehát a pálya, meg úgy általában az infrastruktúra, azzal ugyanígy nagyjából ez történik, hogy minden évben egy évvel öregebb lesz, ha nem teszünk semmit.
Uh-huh. És nem történik semmi? Vagy azért most tényleg történik? Tehát, hogy amit Lázár miniszter mondogat, tehát azért itt most történnek dolgok, vagy az is csak egy politikai lózung?
Nagyon kevés. Tehát ezek bombasztikus izék, meg nyilván a megfelelő sajtótermékeken ezt végignyomják, meg felhabosítják, de ez kevés. Tehát abszolút értéken nézem, akkor ugye ha a közúti infrastruktúrát nézzük, 4500 milliárdos program van közúti infrára, 1500 van vasútra. Tehát az egy harmadát kapja a vasútonnak, amit a közút. És ez mindezt úgy, hogy egyébként a közút az, ami utolérte Ausztriát abban az értelemben, hogy kilométerre van már annyi autópálya, mint Ausztriában. A vasút meg minőségben marhára nem érte utol Ausztriát, és nem is fogja. Főleg nem úgy, hogyha egy harmadát kapja a közútnak.
Tehát itt akkor magyarán pénz átcsoportosításra lenne szükség. Nem azt mondom, hogy az útaktól ellopni, hanem elvonni.
Igen, nehéz ez, mert én is autózok a mellékutakon. Most nyilván azzal
és azért ott magyarul csak én néha, nem?
Hát igen. Tehát hogy mondjam, nehéz azt mondani, hogy akkor most a kezemet vágjam le, a jobb karomat vágjam le a bal kezemért, vagy fordítva. De abszolút értékben jobb lenne látni egy kiegyensúlyozottabb befektetést, mint ezt a nagyon közút irányba eltoltat.
Oké, mégis mi történik most? Tehát mire számíthatunk a következő negyed év, fél évben?
Ugyanerre, ami eddig, tehát esik kell a rendszer. Tehát jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, de mondom, megint nem túl drámázom, vagy nem azt mondom, hogy ez tegnap kezdődött, tehát egy olyan irányba csúszik a rendszer, hogy egyre több helyen egyre több dolog fut nagyon az élettartam a végén, szélén, kiélezett helyzetben, tehát egyre több olyan dolog lesz, ami egyszer csak eltörik, tudod, tehát amíg hajlik az ág, meg fújja a szél, meg izé, és akkor egyszer van egy pont, amikor eltörik. Statisztikailag most egyre több olyan infrastruktúra elem lesz az elkövetkezendő években, ami egyszer csak azt mondja, hogy recs. Ugye láttuk ezt a keleti váltónál, láttuk ezt biztosítóberendezésnél, felsővezetéki rendszer, tehát ez, hogy szakad a felsővezeték, mindig szakad. De ugye statisztikailag, ha nem karbantartjuk, nem beruházunk, egy idő után több lesz a szakadás, tehát lehet, hogy a nem tudom, 60, vagy a 40 kilométeres szél helyett már a 35-ösben is szakad, most érted ez.
És bocsánat, egy normál tempó szerinti karbantartás legalább van, vagy ami, tehát nem a mostani lezűlőt állapothoz képest, hanem ami egy ideál állapothoz képest viszonyított karbantartás, még annyi, az sincs?
Nincs. Tehát ez a probléma, de ez megint csak nem az elmúlt egy év, és nem csak Lázár János, hanem az elmúlt 30 év gyakorlatilag, de 15-20, de 30-at nyugodtan lehet mondani. Gyakorlatilag ez az elmúlt 30 év problémája, hogy a normál karbantartás, ami az infrastruktúra állapotának a nulla szinten tartása a szükséges, az nincs. Az van helyette, hogy folyamatosan csúszik az infrastruktúra, majd amikor már nagyon szétesett valami valahol, akkor hirtelen jön egy ilyen nagy politikai felindulás, akkor van egy nagy projekt, akkor megcsinálják egy nagy projektben, majd utána ugyanúgy nem költenek a karbantartásra, mint előtte, és megint elkezd szétcsúszni. Tehát ilyen, mint a hullámvasút pont úgy működik, és mindig a 100 A-vonalat, tehát mind a Budapest-Szeged szónok vonalat szoktam erre példának hozni, mert jobb példa egyszerűen nincsen, tehát tankönyvben meg lehetne írni. Ott ugye körülbelül 2001-től 2007-ig ment a nagy projekt, ha jól emlékszem. Ugye azóta eltelt 15-20 év, attól függ, hogy melyik szakaszát nézzük a pályának, és most van az, hogy esik megint szét.
Uh-huh.
És most megint ezzel fogunk 10 évig élni, tehát még 5-10 évig ez lesz, hogy esik szét a százán, és majd megint lesz 10 év múlva egy nagy projekt, akkor megint visszahozzák a 30 évvel ezelőtti szintre, mert ugye ez a másik problémánk a nagy projektekkel, hogy most sose előre lépünk, hanem mindig visszahozzuk a 30 évvel ezelőtti szintre. Majd utána megint kezdődik a ciklus előről, mert karbantartásra nem akarunk költeni, mert nem szexi, mert nem lehet szalagot átvágni, tudod? Ez a fő probléma, hogy szalagátvágásban gondolkodunk.
Mm-hmm. Értem, de akkor ez nem is csak pénzkérdés.
Ez pénzkérdés mellett szellemi kérdés is, tehát hogy nem ciklusokban kellene gondolkodni, nem szalagátvágásban kellene a döntéshozóknak gondolkodni, hanem stabilitásban kellene gondolkodni. Tehát ne az legyen a cél, hogy nagy projekteken vágjak át szalagot, meg szirupos sajtóközleményeket habosítsak a baráti sajtóban, hanem az lenne a cél, hogy ne legyen zaj, abban az értelemben, hogy ne feküdjön meg vasárnap délután a keleti, hétfő reggel a déli, kedden meg Kelenföld.
Uh-huh. Igen, most gyakorlatilag ez történt, igen.
Hát most gyakorlatilag, igen, de most egy ilyen szekvenciában vagyunk, tehát itt volt Budaörs-Kelenföld között felsővezetékszakadás, déli nem fogadott vonatokat, akkor előtte a keleti siszti volt. Ugye akkor ott soron kívül elrendeltek valami váltó felülvizsgálást, és akkor ilyen hatalmas számok röpködtek, hogy mit tudom én, nem tudom, 1000 darab betonaj, hát most azt a magyarra lefordítom, akkor az mi az 2 kilométer. Tehát, hogy egy keleti vágányhálózaton az nem egy nagy tétel. Tehát, hogy na, tehát ezeket kellene helyére tenni.
De lesz havária központ, bejelentette a MÁV vezérigazgató egy látványos videóüzenetben, hogy aztán az megold mindent, vagy...
Hát egy szalagátvágás pogácsázással biztos, hogy lesz belőle, tehát szerintem úgy gondolom, hogy az mindent megold.
Igen.
Most igen. Nem, a viccet félretéve, ez megint egy olyan találmány, tehát hogy megint feltaláltuk a melegvizet.
De esküszöm, mint hogy ezt már hallottam volna erről a havária központról.
Hát én vagy ötször. Én már vagy ötször hallottam ezt már 4-5 nagy haváriával ezelőtt, tehát valamelyik évekkel ezelőtt még hókáosz volt, tehát csak hogy érezzük a történelmi nagyságrendet, akkor még volt hó. Tehát már még valami hókához kapcsolatban.
De elég 3 centi is, mint tudjuk.
Hogy?
Elég 3 centi is, nem kell nagy hó, hogy káosz legyen.
Na jó, még rendes hó, jó, akkor úgy mondom, hogy klímaváltozásos időkben úgy mondom, hogy még a legutóbbi komoly igazi hókáosznál is már volt erről szó, hogy akkor havária központ azóta többször volt erről szó, hogy a volán MÁV összehangolás is mindig egy hisztéria volt, hogy akkor tud-e a volán buszt adni, ugye külön szervezet volt a volán, azt mondta, hogy nem adok buszt, meg nincs busz, akkor most benn van a MÁV alatt, akkor az volt az elvárás, hogy akkor a volán most már ad buszt, ez tényleg működik is jobban, tehát most már a volánból jobban kipüfölik a buszt egy vonatpótláshoz, mert közös az irányítási szervezet, tehát ugye a parancslánc az most már a MÁV-nál van kvázi, vagy a MÁV-nál is van. De ugye ez a havária központ című történet, ez olyan, hogy ez kering a rendszerben már, nem tudom, én már legalább 7-8 éve hallom azt, hogy akkor most lesz havária, egyesített havária központ. Úgyhogy sok sikert kívánok, hát reméljük, hogy most tényleg lesz.
Közben Artúrtól jött egy üzenet a Viberen. Üdvözlöm, 2 napja jöttem haza Kínából, és szürreális volt, hogy 460 km távolság esetében is másodperc pontos volt a vonat. Igaz, csak 260 km óránkénti sebességgel haladtunk.
Azért azt látni kell, hogy egyrészt Kínában sem csak ez van, tehát nyilván tehát mindenki tud ilyet mutatni. A másik meg, hogy Kínában viszont leginkább ez van, abból a szempontból, hogy ők valami emberi észre, innen Európában nézve emberi észre felfoghatatlan mennyiségű pénzt és betont öntöttek az elmúlt 30 évben tudatosan vasúti infrastruktúrába. Uh-huh. Gyakorlatilag az utolsó általunk soha nem hallott 5 milliós vidéki kisvárost is összekötötték már mindennel nagysebességű hálózata. Ez a másik extrém. Tehát nyilván ez Magyarországon nem releváns, de nem 300-as pálya kell, hanem ide stabil 160-200 környéke lenne az, ami kell.
Hát, kellene? Ez is, mert ugye kellene, ilyen terv nincs.
Jó, de nincs, de most visszamegy oda, hogy ugye hova teszik a pénzt. Tehát most már tényleg minden autópálya elérte a határt, nem tudom, mit lehet még csinálni, de még lehet csinálni, mert 4500 milliárdot csak tudunk autópályába tenni. Ennek az egyharmadát teszik vasútba. Most, hogy ez mennyire jó ötlet, szerintem nem jó ötlet, nem jó irány, de na.
És ilyen strukturális gondolkodásban sincs akkor változás, hogy akkor na, mostantól nincs. Elkezdünk karban tartani.
Nincs. Nem.
Tehát továbbra sem tartunk karban.
Nem, szó sincs róla, ugye a korábbi adásokban már sokszor beszéltünk például a svájci bánk 2000 programról, ugye az osztrákoknak a hosszú távú infrastruktúra programjáról, ugye a Cielnetz 2025, meg Cielnetz 2030, Tehát, hogy itt mindig volt egy 15-20 éves távú vízió, hogy hogy kell kinézni a 20 év múlva a hálózat.
És általában utána úgy is néz ki, ahogy ezt vizionálták?
Hát jelentős, igen, igen, igen. A bank 2000 programot az gyakorlatilag végignyomták, a CNET 2025 Ausztriába végig fog futni, nyilván kisebb módosításokkal, alapvetően...
Na meg most egy kicsit megtorpant itt a nagy vihar miatt most nyáron, hogy a nyugati vasútvonalat hát újra kell építeni.
Jó, ezt nyilván igen, igen, ott egy alagút beállított, azt most újra csinálják. Jó, ilyenek vannak, de ez a halária menedzsment, de most tehát most megint a 10-15 éves távlat, jövőre nyílik a Koránbán, ugye Grácz és Klagenfurt között tártolták a hegyet a vasúton, Semmeringbázis alagút nyílik pár év múlva. Mert hogy ezeket ők áttolták, tehát hogy a CNET 2020-ban...
Meg odát ott könnyű ott a sík terepen Ausztriában, itt Magyarországon ja, hát a sok hegy között. Na.
Jó, egyébként egy adat, hát a Koránbánon van, vagy 50 kilométer alagút, tehát hogy érezzük a törődést. Nem, hát ugye Magyarországon a fizetek egy kockasört, aki hoz nekem egy ilyen programot, ami aztán tényleg meg is tud valami.
Mm-hmm. Jó.
Problémát.
Most egyelőre akkor nem is, egyáltalán mi tartunk, hogy itt alagutakat fúrjunk, meg hát nem is kell.
Mert ugye emlékszünk. Egyelőre ott tartunk, hogy örülünk, hogyha a BZ-ben nem forsol a fűtővíz.
Igen. Hát de hogy akkor január másodikán, hogyha majd elindult már ez a havária központ, akkor nem érzünk őrült nagy változást feltehetőleg, ugye?
Hát én nagyon remélem, hogy érzünk őrült nagy változást, csak ugye itt megint ugye lépjünk egyen hátrébb, és mondjuk azt, hogy a havária központ az egy reaktív dolog. Uh-huh. Tehát a havária központ az haváriát menedzsel. Ugye a proaktív szemlélet, amit én próbálok itt verni ezzel a bank 2000 meg CNET 2025-tel, az, hogy csökkentsük a haváriák bekövetkezését azzal, hogy egy normális infrastruktúrát tartunk fenn. Tehát sokkal kevesebbet kéne havária központról beszélnünk akkor, hogyha mondjuk a keletibe nem a jóisten akaratától függene az, hogy mikor fog megint szétesni egy váltó valami olyan helyen, hogy lebénul a fél ország.
Köszönöm szépen, Zoli!
Nagyon szívesen.
Mikor beszélgettünk majd valami pozitív dologról? Vagy találjunk ki valami más témát, nem?
Bármikor van egy csomó pozitív dolog, egyébként az például pozitív dolog, hogy egy-két projekt elindul végre, ez az elátkozott Lajos Mize, állítólag ebből lesz valami, hát én most nagyon nem tudom, mit kell ilyenkor csinálni, cross the fingers, ahogy az angol mondja, vagy lekopogom, én folyamatosan kopogom, hogy ez a szerencsétlen Lajos Mizei vonal végre kivakarodjon a hát most már kimondhatom a szarból, mert Lázár Rám is azt mondta, hogy abból építvára.
Igen.
Hát vannak azért pozitív dolgok, csak ez megint olyan, hogy ez megint picike, megint túl későn, meg megint még mindig nem tudjuk, hogy lesz, vagy nem lesz.
Igen. Köszönöm szépen. Dr. Magyari Zoltánt hallották, a regionalban.hu szerkesztőjét. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Fábián Lászlót hallották. Viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig. Hey,